Időutazás. Történetek a 60-as évekből. Báró Kemény Jánosra emlékezve köszönettel és tisztelettel. Előszó. Időutazás. Igen, ez kétségtelenül az. Minden, amiről itt szó esik, időben messzire, tőlünk majdnem fél évszázadnyira történt, történhetett. Az egész anyag már 1971-ben összeállt, de egy fiókba, amint az most kiderül, tulajdonképpen egy időkapszulába záródott. Hogyan is történt? 1963-ban gyakornokként a Színi Akadémiára kerültem, azért is így hívom, és ott igen szoros barátságba, emberi és munkatársi viszonyba keveredtem Kemény Árpáddal, a Stúdió Színház díszlettervezőjével. Szabó Lajos rektor erőteljes unszolására készülődni kezdtem a doktori cím megszerzésére, témaként a Székely Színház történetét ajánlotta, és én habozás nélkül elfogadtam. Hozzáfogtam az előkészületekhez, a felvételhez szükséges kutatási tervt kidolgozásához. Így kerültem Árpád barátom közvetítésével, kapcsolatba édesapjával, Báró Kemény Jánossal, akit ezentúl János bácsinak fogok nevezni, mert megengedte, hogy így szólítsam. Ma sem tudom pontosan, hogyan történt, de kialakult közöttünk egy igen érdekes munkaviszony. 2-3 hetenként hosszú délutáni beszélgetésekre került sor, melynek során János bácsinak a Kolozsvári Színház vezetésében és a Marosvásárhelyi Színház alapításában játszott szerepét kellett volna feltérképeznem. De nem tudni mikor, milyen fordulatok révén, egyszer csak kibújt a helikonszervező marosvécsi mecénás szelleme János bácsiból. Én ugyanis bevallottam, hogy néha írogatok. Ő azonnal rám parancsolt, a maga hihetetlenül finom, tapintatos, elegáns, ellenállhatatlan modorában, hogy mutassam meg írásaimat. Így aztán a színháztörténet fokozatosan háttérbe szorult, rendszeresen vittem hozzá elbeszéléseimet, ő alaposan elemezte és értékelte azokat, míg nem kialakult egy 11 munkát tartalmazó kötet terve. Ebből 8 itt található ebben az összeállításban, 2 elveszett, 1 kimarad. Ezek a beszélgetések számomra fontosabbak lettek azokban az években minden más tervemnél, például a doktori vizsgát végül 2001-ben tettem le. Igen, azok a varázslatos hangulatú délutánok. A kis lakásba szorított, méltatlan körülmények közé kényszerített kemény család otthonában mindennek dacára otthonult a kultúra, az irodalom, az európaiság szelleme. János bácsi az ablak mellett egy ózsdi karosszékben ülve, meleg hangon szeretetet árasztva, szemüvege mögül is az értelem fényét sugározva az alkonyatban nyúló beszélgetések során, mert ilyenkor a villany nem kapcsoltuk fel. Néha Augusta néni, akit az angolos kiejtéssel Augustinak szólított, suhant át a szobán, óriási kegyként időnként egy kis pohár, akkoriban igencsak ritkaságnak számító viszkivel is megkínált, Árpád némi irigységtől sem mentes csodálkozására. Angol nyelvű Agatha Christie regényeket kaptam kölcsön tőle, hatékony nyelvtanulás céljából. A 60-as évek illata árad felém ezekből az emlékekből. Azoké az éveké, amelyek, amint az életemről készült beszélgetőkönyv összeállítása során tudatosult bennem igazán, meghatározó élményeim jó részét, gondolati és morális elkötelezettségeim gerincét alakították ki bennem. Így hát 68-asnak vallom magam, és ezt a kort próbálom felidézni az akkor született írásaim révén. Számomra azok a bizonyos 60-as évek tulajdonképpen 1971. júliusáig tartottak, amikor is bekövetkezett a Ceausescu rendszerben a végzetes fordulat, és kialudt a normális társadalomépítés esélyének az utolsó reménysége is. Sajnos az élet könyörtelensége másképpen is közbeavatkozott. János bácsit elszólította közülünk egy súlyos betegség, és ezzel mintha az én motiváltságom is kifulladt volna. Nem írtam többet. Az összeállított kötet sorsa sem érdekelt tovább, félretettem az írásokat, és belevetettem magam a színházi kísérletekbe, a Thália laboratórium, az egyetemi színpad, majd a stúdiószínház kötötte le minden energiámat és időmet. Most bekövetkezett az időutazás, vagyis az időkapszula kibontásának ideje. János bácsi óvó szellemét és a 60-as évek illatát megidézve próbálok számot vetni akkori önmagammal. Hogy sikerül-e? Döntse el az olvasó, ha hajlandó lenne erre az időutazásra. Marosvásárhely, 2013. január. Első rész. A 60-as évek illata. The Smell of 60s. Hosszú árnyék. Meglátott. Meglátta. Van ilyen. Különös? Véletlen? Ideje lenne már megvizsgálni, hogy hány ravaszul előre kitervelt véletlen fordul elő az életben. Jó lenne tudni. Az autó nem jött. Innom kellett valamit. Egyébként is híres a falu, mármint a pálinkájáról. Az összegyűjtött anyag nem túl érdekes, természetesen menni fog. Persze az ilyesmit otthon kapásból is meg tudnám írni, de hát ma általánosan kötelező és szigorúan megkövetelt politikai irányzat, nevezhetjük mániának, hogy ki kell menni a terepre az adatokért, amelyek akár hasból is beírhatók. Hogy pénzbe kerül? Ugyan kit érdekel. Fő, hogy agyonüssük az időt. Egyszer úgy is rájönnek, hogy ez felesleges pazarlás. Akkor majd nagy leépítések lesznek. Addig éljünk a lehetőségekkel. Keressük meg azt a híres pálinkát. Végig sétáltam a főutcán. A szokásos köszöngetés jobbra-balra. Szerencse, hogy ez városon nem divat. Egy illetékesnek látszó piros képű bácsitól megkérdezem, hol lehet a legjobb kisüstit kapni. Még nem jártam erre. Az iskolán túl az első házban, tudtam meg. Természetesen nála. Tovább ballaktam. Az iskola. Meglepő, magas, emeletes téglaház. Jó téma. Önkéntes közmunka, lángoló hazafias lelkesedés, tudásvágy, kultúrszom, Lenin lámpása, kigyulladt fény a sötétben, stb. Kár, hogy nem az én reszortom. Milyen szépen meg tudnám írni. Hajaj. Hát majd a Balázs. Az udvaron nagy a zsivaj lárma. Fiúk, lányok sután ütögettek egy rosszul fejfújt labdát. Röplabda akarna lenni. Mindegy. Fő, hogy gyerekeink egészségesen edzék testüket. És egy formás lábú, sötétbarna hajú tanárnő is ott ugrál közöttük. Ugyanolyan ügyetlenül. De lelkes. Megállok. Háttal van felém. A labda száll, magasra, kiúszik látómezőmből. A gyerek lárma szétfoszlik. Megmerevettem. Nézem. A labda valahová visszahull, de a puffanását nem hallom. Lassan fordul, egy egész évezred. De egész lényén látszik, hogy megérezte. Én is megéreztem. Van ilyen. Ő az. A tanári szoba tiszta, egyszerű, de szokásosan sívár. A sarokban asztal, vagy inkább sziget. Nem mondja, de csak is az övé lehet. Kis váza, virággal. Üveg alatt képek, az én fényképem is. Késő, hiába dob rá gyorsan füzetköteget, észrevettem. Ő is látja, hogy láttam. Kis csend. Még őrzöd? Valahogy oda került, veti oda. Szándékolt könnyedségével zavarát takarja. Aha, szállok be én is a könnyedségeme versenyébe. Látod, ez a könyvtárunk. Hanghordozása akár idegen vezetőjé. Közben egy polcra mutat, félszeg kis mosolya megdermed. Közömbösséget tettető műsorra kifullad. Az asztalhoz lépek, megborzolom a virágokat, félretolom a füzetköteget. Alatta a fényképem. Abban a kis szobában is volt egy ekkora asztal. Közepén a váza, benne mindig virág, és alatta a fényképen. Ez a kép. Üveg alatt. Körülötte színes kivágások, az Eiffel-torony, Termini pályaudvar, a Kapitólium és az Akropolis, a Niagara, az Ermitás, több Hemingway fotó. Ismeretlen tájak, színesben. Préselt virágok, a kedvenc kubai likőrünk címkéje. A címke is itt van. Abban a kis szobában kubai narancslikört ittunk. Hemingwayt olvastuk, nekünk szólt a szomszédos templom harangja, őrülten vitatkoztunk Sartre-ról és Dürrenmattról. Hely, nagy világ, mikor olvastalak utoljára? Ismeretlen színes tájakra álmodtuk magunkat, az Eiffel-torony tetejére, a Mont Blanc csúcsára, a Copacabana homokjára, a Niagara tövébe, mindenhová, ahová sohasem juthatunk el. Abban a kis szobában egymás fágyaiba láttunk, egymásba néztünk, egymásba süllyedtünk hosszú éjszakákon, amikor minden lecsendesült, az elérhetetlen világ mégis a miénk lett. Abban a kis szobában nagyon szerettük egymást. A címkét is őrzöd még? Nem akartam eldobni. Mondhatná, hogy nem volt szíve eldobni, de nem mondja, de gondolja. Látszik rajta. A lakásáig nem hosszú az út. Az elnéptelenedett főutcán kis porttölcsérek kergetőznek a feltámadó szélben. Az ő haja is lebeg. A cipőm itt-ott bokáig süllyed a porban. Porfészek. Jól érzed itt magad? Igen, 30 gyerekem van. Egész tekintélyes család, nem? Meg a színjátszó csoport. Ne neves, Molière-t is játszottunk. Bot csinált a doktor. Elég jól sikerült. Megnyertük a kultúrversenyt. Egy pillanatig sem vagyok egyedül. A ház, ahol lakik, tiszta. Nagy udvara gondosan sepert, rendezett. A diófa alatt asztal, pad, szépen lesikálva. Egyedül élsz? Egyedül. Azt mondtad, nagy családod van. Igen, de ez más. Ez csak az én birodalmam. Előszoba, konyha, szoba, fürdőszoba. Minden, amire szüksége van egy embernek. Tisztaság, fehérség, rend, virág, harmónia, nyugalom. Az a kedvenc sarkom. Ha nem mondja, akkor is rájövök. Széles pamlak fehér csergével, rádió, lemezjátszó, könyvek, állólámpa, színes ernyővel. Még mindig szereted a zenét? Még? A zenét mindig szeretni fogom. Feltesz egy lemezt, lágy zene, túlnyugodt, szabályos. Valamikor ismertem. Iszol valamit? Erős, tüzes pálinka. Szóval ez az a híres. Jót húzok belőle, ő csak megszagolja. Hát itt laksz. Hát itt. Istenem. Mi a baj? Semmi, gondolom, csak eszembe jutott a kis szoba. Nem a régi, hanem amelyikben most lakom. Az ócska heverő, a fogas, a rozoga kölcsöníróasztal, a harsányon kopogó ósdi Remington, a böhöm Tesla Magna a földön, közös fürdőszoba, rendetlenség, zsivaj. Ágyra járok a saját lakásomba. Te hol laksz? Jókor kérdi. Hát, bizonytalan kört írok le a karommal, hol itt, hol ott, nem mindegy. Nem értem. Folyton terepen vagyok. Rázós mesterség, a szó szoros értelmében, mert a szerkesztőségi kocsi ócska tragacs. Az én rovatom a falvak világa népe élete. Alig vagyok otthon. Ja, értem. Otthon. Az egyik gyönyörű tömbházban, kint a szintén gyönyörű sugárúton, háromszobás, erkélyes lakás, gyönyörűen berendezve. És egy gyönyörű asszony, ugyancsak gyönyörű kisgyerek, már 3 éves. A sugárúton minden nap kétszer locsol az öntöző autó. Virágok, szabályos ágyásak, játszótér. A kisfiam 100 másik kisfiúval és leánkával ott csúszkál és hintázik a téren. Az anyja az erkélyen ül, mosolygó muskátlik és sziklámenek között, és mosolyogva figyeli. Nincs rendes otthonom, amolyan vándormagyár vagyok. Albérletek. Ilyen a mi életünk. Én itt jól érzem magam. A hátsó ablak az udvarra néz, odalépek, nagy a nyüzsgés a hátsó udvaron. Baromfit disznót nevelek, bocsáss meg, dolgom van velük. Újabb pohár pálinkával a kezemben állok az ablaknál, figyelem sürgését, ügyes hajladozását. Üde, törékeny, fiatal, egészséges. A kis szobában a tábori vaságyon lustán nyújtózkodva fújtam a füstöt, ő meg fürgén készítette reggelinket, főzte a kávét, rendezgette szegényes horminkat. Mikor utolsó lépte és elkoppant a lépcsőkön, öltözni kezdtem. Tiszta ingem odakészítve a szék karpáján, a harmadik pohár is jól esik. Nagy szám, mert tulajdonképpen nem szeretek inni. A második pohár után sosem tudom, miért folytatom, mégse tudom abba hagyni. Most is sokat iszol? Belépett. Most iszom sokat. Miért? A sugárúttól messze van a kopott kis szoba. A földön a magnetofon. Koszos a közös fürdőszoba. Egy hónapja nem takarítottam, a sarokban bűzlenek a kiürült üvegek. Leülhetnél? Kényelmes papucsba bújtatja a lábát. Felkuporodik a csergére. Leülök. Megfordíthattad volna a lemezt? Lejárt? Buta kérdés, de már kicsúszott. Persze. A rádión családi kép, Pali bácsi, Ági néni és ő. Apádék? Nem tudom. Nem békültetek ki? Nem. Amikor hozzám költözött abba a kis szobába, Ági néni veszetten rikácsolt. Nem kurvának neveltem a lányomat. Pali bácsi morgott. Az én házamba többé nem teszed be a lábad, vagy ő, vagy mi. De ő csak annyit mondott halkan, tisztán, nyugodtan, de határozottan. Szeretem. Hány éve? 7 is megvan már. 2 a kis szobában, aztán 1 külön, 2 a gyönyörű sugárúton az erkélyes tömbházban, és most ismét egyedül. Rögtön ide kerültél? Igen. Ez már a 4. évem. Az idén útjára bocsájtom az első családomat. Mikor megkaptam a kinevezést, nem sírt. Nem sokára én is végzek. Te addig kivergődsz az ismeretlenségből. Tehát mit csinálok nélküled? Bárhova mész, én veled leszek. Nem tudok elválni tőled. Nem is kell. Én a tied maradok. Elfelejtesz. Tanulni fogok, már csak 2 éven van. Ne félts, méltó akarok lenni hozzád. Hogy fogom kibírni nélküled? Mit csinálok? Dolgoznod kell, megtanulod az újságírást. Tehetséges vagy, sokat fogsz írni, hamar befutsz. Kint már lenyugszik a nap. A nagy füzek egyre hosszabb árnyéka nem sokára idáig mászik, s ráborul a házra. Sötét lesz. Nem félsz itt egyedül? Nincs kitől félnem, szeretnek az itteniek. Volt valakid? Mikor a kis szobában meglepett, éppen a gyorsfőző felé hajoltam. Elakadt a lélegzetem, a kávévíz már kugyogott. Én csak őt néztem, letette a kabátját, elém térdelt. Itt maradok. Hányig? Nem érted? Itt maradok. Mindig. A víz bugyogott, a dobhártyám lüktetett, félénken fektettem a keskeny tábori ágyra. Ő maga gombolta ki a blúzát. Volt valakid? Az a mosoly, az a várándítás, utánozhatatlan és elmondhatatlan. Mit fejez ki? Sajtónyelvhez szokott modoromban nem lehet megfogalmazni. 2 láttam ezt a kis gesztust. Akkor és most. Ezt már nem kérdem, csak gondolom, pedig felesleges. Tudom, hogy ha a túlsó oldal füzeinek hosszú árnyéka ráborul a házra, ő is egyedül forgolódik a sötétben. A kis szobánk lombos kerten nyílt, tavaszi délutánokon nyitott ablak mellett tanultunk, olvastunk, s a kertfájának árnyéka ráborult a házra, s a virágok illata beköltözött a szobába, nem kapcsoltuk fel a villanyt. Gyújtsak világot? Minek? A fák árnyéka már idáig ér, sötét lesz. Nem baj, úgysem látlak. Mi van veled? A kérdés elsiklik felettem. Az 5. pohár kimondottan émeit. Fordul egyet-egyet a szoba. A hazugság émeit. Még ha magamnak hazudok, akkor is. Mi van veled? Kérdezte, ha havonként egyszer találkoztunk. Fáradt vagyok, rengeteg a munkám. Pár simogatás, gyors, túlheves, figyelemelterelő szerelmi roham. Ezóta lehető legrosszabb, a legostobább. A túlheves célratörés mindig leplezi a szerelem lelki sivárságát. Azt hiszem, ezt olvashattam valahol, annyira közhelynek hangzik. Tekla akkor már állapotos volt tőlem, hiába. Az idegen városban szükségem volt a sugárúti nyugalomra, a virágokra, az otthon ölelő csendjére, mindarra, amit Tekla jelentetett nekem. mellesleg az egyik legjobban kereső sebészorvos lánya volt. Akkor aludj, én majd vigyázok rád. Lehet, hogy berúgtam, de a sötétnek még nem tud egészen fekete színe lenni. Jöjjön a hatodik pohár. Így árulam, László király, enyhít, miképp a sír. Nős vagy? Elváltam. Nem tudtad? De igen, hallottam. Akkor miért kérded? Csak. Miért váltál el? Teklának sem tudtam megmagyarázni, hogy miért akarok elválni tőle. Mi űzi ki az embert a gyönyörű sugárút békéjéből, az erkély virágai közül, a gondosan bélelt házikabát melegéből? A város nagymenőinek rendezett családi vacsorák világából, ahol jó kapcsolatokat lehetett építeni pártfejessel, vállalatvezetővel, tanfelügyelővel, főszerkesztővel, és még kaviár is volt. Mi kerget egy kopott hónapos szobába, ahol álmatlan éjszakákon át kétségbe esetten próbálott felidézni a diákévek délibábbá torzult emlékeit, s ha tavaszi estéken rád borul a fák meghosszabbodó árnyéka, a négy sivár fal összefut feletted, s valahol ott világít a vodkás üveg. Sötét van? Igen. Nem félsz? Mitől? Tőlem. Miért? Részeg vagyok és kívánlak. Mikor ajtót nyitnak a hideg téli éjszakában, és megcsap a húzat, úgy ér el hozzám a hideg tekintet. Pedig a sötétben nem is igazán látni, csak érezni. Gyújts villanyt, látni akarlak, mondom. Nem csodálom, hogy a fényt is alig érzékelem, pedig szót fogadott, ég a villany, hála a falvaink villamosításának. Ez is jó téma, tavaly írtam is róla, jut eszembe, teljesen feleslegesen. Előtte még érintetlen az első pohár, amelybe az elején beleszagolt. Végre itt van egy konkrét adat, amire támaszkodhatom. Felemelem a poharát. Szóval mégis félsz. Tőled? A kérdésben megbúvó gúnyt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Magadtól. Ezt ravasz csapdának szánom. Kiveszi a poharat a kezemből, felhajtja, nagy szó, sohasem tudott egy egész poharat kiinni. Egyenes marad, rám néz mereven. Még az utálatát is leküzdi. Ezt a menetet elvesztettem. Harc nélkül, pedig bőrének tiszta illata a vérembe csap, s újra magam előtt látom, hogy gyönyörű keblei arcomra borultak a fák árnyékában megbúvó kis szobában. Piti kis ringyóim, nagyszájú primitív szerelmi handabandájukkal a kis ujját sem érték fel soha. Tekla most egy kérődző, jól lakott tehén képével társulva villam be emlékezetembe. Most. Most kell valamit tennem. A tárcám után kotorászom. Megvan. A fiam. A gyerek gyönyörű, ennek nem lehet ellenállni. Előre tudom, hogy ezt talál. A szája megremeg. Nézi, nézi. A fiam, ismétlem kihívóan. Két könycsepp tart gyorsuló ütemben áll a gödrei felé. Legalább egy gyereket adj nekem, sírt akkor. Akarom, hogy megmaradjon nekem valami belőled. A búcsú éjszakánk akkor könyvtelenül kezdődött. Rám rohant, olyannak addig még nem ismertem. Tekla már gyereket várt tőlem, ő meg gyereket akart tőlem. A vodkás üveg ott volt a kezem ügyében. Nem nyúltam az ópszerért. Azon az éjszakán mindenről megfeledkeztünk. A fiad, sziszegi, hol van a te fiad? Nagyon akartad, és sikerült is, de utána nagyon megijedtem. Tőle, az ismeretlentől elkezdtem félni. Nagyon féltem. A fájdalmakra már nem is emlékszem. Sokáig beteg voltam. Légy az enyém, motyogom részegen. Akarom, hogy gyereked legyen tőlem. Most én akarom a szerelmünknek emléket állítani. Ilyen gicses mondatokra is képessé tett az újságírás meg az ital. Nekem soha többé nem lehet gyerekem, mondja csendesen. A fénykép bukfencet vett, és megáll a papucsa orránál. Nem veszem fel. Az út visszafelé kiózanít. Az út a takarítatlan, sivár szobába, ahol a plafonon összefutó csupasz falak súlya úgy tapad az életemre, mint a fák hosszú árnyéka, mely lassan ráfekszik a házakra. A sötétben csak a motozó emlékek surrognak hangtalanul, mint egy lefutott magnószalag. S otthon a sötétben újra iszom. Is